Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 105. Zsoltárunkat. A 105. Zsoltár első versét. A 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 236. dicséretünket lapozzuk fel, 236. dicséretet, és a 236. dicséretünket mind a 7 versével énekeljük el. Az első vers így kezdődik, mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják.
Kik segedelmüket nem Isten.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Bírák könyvéből olvassuk. A Bírák könyvének 7. részéből. A Bírák könyve 7. részének a 9. versétől olvassuk. A 8. rész 12. illetve 15-től 21. verséig terjedő szakaszából. És mondta néki az Úr azon az éjszakán, kelj fel, menj alá a táborba, mert kezedbe adtam őket. Ha pedig félsz lemenni, menjen le te veled Púra, a te szolgád a táborba. És hallgasd meg, mit beszélnek, hogy azután megerősödjenek a te kezeid, és menj alá a táborba. És lement ő és Púra, az ő szolgája, a fegyveresek szélső részéhez, akik a táborban voltak, és a midjániták és az amálekiták és a napkeletiek minden fiai úgy feküdtek a völgyben, mint a sáskák sokasága, és teveiknek nem volt száma sokaságuk miatt, mint a fövenynek, mely a tenger partján van. Mikor pedig Gedeon odament, ímé az egyik férfi éppen álmát beszélte el a másiknak, és mondta, ímé álmot láttam, hogy egy sült árpa kenyér hengergett alá a midjániták táborára, és mikor a sátorig jutott, megütötte azt úgy, hogy eldőlt, és felfele fordította azt, és a sátor ledőlt. A másik azután felelt és mondta, nem egyéb ez, mint Gedeonnak, Jóás fiának, az Izraelből való férfinak fegyvere, az ő kezébe adta az Isten Midiánt és egész táborát. Mikor hallotta Gedeon az álomnak elbeszélését és annak magyarázatát, meghajtá magát és visszatért az Izrael táborába, és mondta, keljetek fel, mert kezetekbe adta az Úr a Midián táborát. És a 300 embert 3 csapatba osztá el, és mindegyiknek kezébe egy-egy kürtöt adott, és üres korsókat és fáklyákat a korsókba. És mondta nékik, én reám vigyázzatok, és úgy cselekedjetek. Ímé, én bemegyek a tábor szélibe, és akkor, amint én cselekszem, ti is úgy cselekedjetek. Ha én a kürtbe fúvok, mindazok, akik velem vannak, akkor ti is fújjátok meg a kürtöket az egész tábor körül, és kiáltsátok az Úrért és Gedeonért. És lement Gedeon, és az a 100 férfi, aki vele volt a tábor széléhez, a középső éjjeli őrség kezdetén, amikor éppen az őrség felváltatott, és kürtölének a kürtökkel, és összetörték a korsókat, melyek kezükben valának. És kürtölt mind a 3 csapat a kürtökkel, és összetörték a korsókat, és bal kezükben tartották a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtöket, hogy kürtöljenek, és kiáltának. Fegyverre, az Úrért és Gedeonért. És mindegyik ott állott a maga helyén a tábor körül. Erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott, és menekült. És mikor a 300 ember belefújt a kürtjébe, fordítá az Úr kinek-kinek fegyverét az ő fele barátja ellen az egész táborban, és egész Bét Sittáig futott a tábor, Cereach felé, Abelméhol a határáig, Tabbaton túl. És egybe gyűjtettek Izrael fiai Naftaliból, Áserből és az egész Manasséból, és úgy űzék a midiánitákat. És követeket küldött az Gedeon az egész Efraim hegységbe, ezt izenve, jöjjenek alá a midiániták ellen, és foglalják el előttük a vizeket Bétbaráig és a Jordánt. És egybegyűlt Efraim minden férfia, és elzárták a vizeket Bétbaráig és a Jordánt is. És megfogták Midiánnak 2 fejedelmét, Orebet és Zéjebet, és megölték. Orebet az Oreb kősziklájában, Zéjebet megölték Zéjeb pajtájában. És űzték a midiánitákat, az Orebnek és Zéjebnek fejét pedig elvitték Gedeonnak a Jordánon túl. A 8. részre térünk át, a 12. vers. És Zeba és Salmuná elfutottak, de ő utánuk ment, és elfogta Midián 2 királyát, Zébát és Salmunát, és szétszórta az egész tábort. És a 15. verstől, mikor aztán a sukkót férfiaihoz ment vala, Imhol Zéba és Salmuná, akik miatt gúnyolódtatok vele, mondván, vajon Zéba és Salmuná öklét már kezedben tartod-e, hogy kenyeret adjunk kifáradott embereidnek? Előfogta a város véneit, és pusztítának, és a pusztának töviseit, és csalányait vévén megtanítá azokkal sukkót férfiait. Azután Pénuél tornyát rontá le, és a város férfiait ölte meg. És mondta Zébának és Salmunának, milyenek voltak azok a férfiak, akiket táborhegyén megöltetek? Ők pedig mondának, mint amilyen te vagy, olyanok voltak ők is. Mindegyik olyan arcú volt, mint egy-egy királyfi. És mond a Gedeon, az én testvéreim, az én anyámnak fiai voltak azok. Él az Úr, ha életbe hagytátok volna őket, én sem ölnélek meg titeket. És mond a Jéternek, az ő elsőszülöttjének, kelj fel és öld meg őket. De a fiú nem húzta ki kardját, mert félt, mivel hogy még gyermek volt. És mond a Zéba és Szalmuná, kelj fel te és ölj meg minket, mert amilyen a férfi, olyan az ő ereje. És felkelt Gedeon, és megölé Zébát és Szalmunát, és elvevé az ő tevéiket, nyakán lévő ékességeiket. És mondának Izrael Gedeonnak, uralkodjál felettünk te és a te fiad, és a te fiaid, mert megszabadítottál minket a midiániták kezéből. De mond a Gedeon nékik, én nem uralkodom felettetek, sem az én fiam nem fog uralkodni, az Úr uralkodik felettetek. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy a mai napon is összegyűjtöttél bennünket, és köszönjük, hogy megállhatunk előtted egy gyülekezet közösségében. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk saját országunkból, hazánkból, és más országokból is lehetnek is itt most közöttünk vendégeink. Köszönjük te néked, hogy egy szívvel, egy lélekkel figyelhetünk te reád, és kérünk, hogy te taníts minket a felolvasott íge által. Köszönjük néked, hogy te beszélő Isten vagy, és ma is tanúságos a számunkra mindaz, amit mondasz. Köszönjük néked, hogy ígét kincsei után kutathatunk, és kérünk, hogy te gazdagíts meg bennünket ezen a mai napon, drága ígédnek mindenféle drágaságával. Kérünk téged, hogy segíts ezeket hittel megérteni, szívünkbe fogadni, és aztán a hétköznapi életünkbe is alkalmazni, hogy ne csak hallgatói legyünk az ígének, hanem valóban megtartói. Köszönjük néked, hogy akik megtartják az ígéidet, azok mindig boldog emberek, azok örvendező emberek, azok győztes emberek. Kérünk, hadd legyünk mi is ezek között. És köszönjük néked, hogy akik örvendeznek és boldogok, mert a te ígéidet betartják, azok dicsőítenek igazán téged. Köszönjük néked, hogy a te dicsőítésedre teremtettél minket, és köszönjük, hogy azt akarod, hogy ezt ne kényszeredetten, ne kényszerből, hanem boldogan cselekedjük. Szeretnénk téged boldog örömmel dicsőíteni egész életünkbe. Engedelmeskedve a te útmutatásaidnak, rendeléseidnek. Kérünk, hogy szent lelked által szólj ma hozzánk, és dicsőítsd meg magadat mi előttünk. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk a te nevedben, és köszönjük néked, hogy az Úr Jézusért, ami drága, meghal, de feltámadott üdvözítőnkért, ami Urunkért, ő érte és ő általa meghallgatsz bennünket. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülődve a 234. énekünknek a második versét. A 234. énekünk második verse így kezdődik, Jer világosság, ragyog fel nékünk. Bírák könyvéből olvassuk Isten igéjét, a 7. részből, a 19-től 22. versig. Leülve hallgassuk meg ezt a részt. Bírák könyvének tehát a 7. részében, a 19. verstől olvassuk. És lement Gedeon, és az a 100 férfi ki vele volt a tábor széléhez, a középső éjeli őrség kezdetén, amikor éppen az őrség felváltatott, és kürtölének a kürtökkel, és összetörték a korsókat, melyek kezükben valának. És kürtölt mind a három csapat a kürtökkel, és összetörték a korsókat, és bal kezükben tartották a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtöket, hogy kürtöljenek, és kiáltának, fegyverre, az Úrért és Gedeonért. és mindegyik ott állt a maga helyén a tábor körül. Erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott, menekült. És mikor az 300 ember belefújt a kürtjébe, fordítá az úr kinekinek fegyverét az ő fele barátja ellen az egész táborban, és egész Bét-Sittáig futott a tábor, Cereach felé, Abel-Méhola határáig, Tabbaton túl. Kedves testvéreim, pünkösdi ünnepeink előtt foglalkoztunk Gedeon történetével, most visszatérnénk hozzá. Láttuk, hogy az Úr ő által akarta megdicsőíteni az ő nevét, a zsidók, az ő népe és az ő ellenségei előtt is. Láttuk azt, hogy az Úr milyen türelemmel erősítgette Gedeonnak az ingatag hitét, hogy bízzon benne és hitből fakadóan engedjen az ő akaratának, akkor is, ha Isten parancsait nagyon különösnek és szokatlannak találja. Így kellett végrehajtani azt a létszám leépítést, amiről a legutolsó alkalommal beszéltünk, amikor is az ötszörös túlerővel szemben felsorakozott 32 ezer fős seregét 300 főre kellett csökkentenie. Hát Gedeonnak hitből kellett engednie ennek az isteni parancsnak, és engedett is. Megértette, hogy a hit nem csak annyi, hogy megértem, amit Isten mond, hanem megteszem, amit mond. Akkor is, hogyha mások bolondnak néznek ezért, vagy én se egészen értem, hogy azt most éppen miért úgy kell tenni, hogy az Úr parancsolja. De hát adok a szavára. Gedeon tehát a Harod forrásánál volt 300 katonájával, és várta a seregek urának újabb parancsát, és pár kilométerrel előttük a termékeny Jezreel völgy, az otthonaik, a családjaik területe, Izrael kenyeres kosara, amit meg kellett védeniük a rájuk törő hatalmas ellenség pusztításától. Apropó az ellenség. Mint említettük, a zsidók megszálló ellenfelei ötszörös túlerőben voltak, és már bent jártak mélyen a zsidók hazájában, Izrael területén. Sátrak, tevék, emberek színes tömege sűrűn egymás hegyé hátán, mint egy sáskahad, olvassuk itt az írásban. Biztonságban érezték magukat, nem számítottak semmi meglepetésre. Gedeon pedig felmérte az ellenfelet, ami már nem a határoknál, hanem ismétlem a határokon belül volt. Ez a midianitás sereg eszembe juttatta, hogy Isten népének, ma is élő népének volt, van és lesz is ellenség a világ végezetéig. Ez a fekete sereg, a sátánnak a serege. Az Efézusi levélben beszél róluk Pál apostol részletesen. Ez egy szellemi csapat. A sátán és szolgái, a démonok, a sötétség fejedelmei, akik hatnak az emberekre. Minden probléma nélkül, minden akadály nélkül tudnak hatni az emberekre. Mert az emberek gondolkodása megromlott, és az emberek eredendően hitetlenek Istennel szembe. És nincs semmi védettségük. Bele tudnak csempészni az agyukba mindenféle gondolatokat, eszméket, tanokat, amiket aztán azok elkezdenek fújni. A sötétség fejedelme, a fekete sereg főparancsnoka pedig bele trombitálja ebbe a világba a sötétség nagy eszméit. A maga kis emberi szolgáin keresztül, akik vele kollaborálnak, akik vele kooperálnak. Ilyen nagy eszközei voltak Darwin, ilyen nagy eszközei voltak Marx, és ezek között van Freud, akik a 20. századnak a gondolkodását alapvetően meghatározták, és felelősek azért is, ami ma van az egész világon. Ide sorolhatunk más embereket is, Stalint, akár Hitlert, Maót, pártjaikat, akik megint csak döntő módon befolyásolták a világ sorsát a 20. században. Ide sorolhatunk tudósokat, ide sorolhatunk művészeket, ide sorolhatunk vallási vezetőket, nem csak világvallási, hanem keresztjén egyházi vezetőket is, akik bibliaellenes, Isten ellenes eszméket loptak be az emberiség fejébe a rendelkezésükre álló csatornákon keresztül. Filmek, regények, média, ezernyi eszköze, készségesen vált segítőikké. Sajnos eszközeikké válik számtalan édesapa, számtalan édesanyja is, az utca embere is, aki magát lehet még keresztjénnek is tartja. És valahogy a fekete sereg főparancsnokától, a sátántól elinduló eszmék bizonyos embereken keresztül széthintve, belehintve az emberek fejébe és agyába, kialakítottak a mai világba egy teljesen antikrisztusi szellemiséget. Egy teljesen Isten ellenes és Krisztus ellenes szellemiséget. Ez ma úgy mondjuk a korszellem. Amikor csak halljuk, hogy mi történik az Európai Unió nyugati országaiba, mindenhonnan azt halljuk, hogy lábbal tapossák Istent, a Bibliát, Krisztust, és a hivatalos kormányzók, politikai erők, azok ebben elég gyönyörűségüket, hogy nem csak teológiai, hát leginkább erkölcsi kérdésekbe felülbírálják Istennek a törvényeit. Egy valóban ellenséges környezetbe kell állnunk, testvéreim, és sajnos azt kell mondani, hogy ez az ellenséges tábor Isten népét nem csak, hogy kívülről veszi körül, hanem bent is van a falakon belül, a határainkon belül, tehát az egyházakban is ott van a sötét ellenség, az ő szolgái által, a vele kooperáló emberek által. Kimerem mondani, hogy a sátánnal kooperálnak a liberális teológusok, akik elkezdték hirdetni már a 19.-20. században, mind a mai napig hirdetik a teológiákon, a magyar teológiákon is, hogy a Biblia nem Isten igéje, legfeljebb itt-ott azzá válik. Annak a történeti beszámolóiba nem lehet megbízni. Jézussal kapcsolatban nem is történtek azok a csodák, amik megtörténtek, vagy azokat se úgy kell érteni, mintha megtörténtek volna. És magyaráznak, és a lényeg az, hogy a Biblia az nem úgy van, ahogy megíratott. És nem úgy kell fölfogni, ahogy megíratott. Ezek az emberek, testvérek nem az Úr szolgái, még akkor se, hogyha magukat keresztjénnek nevezik. Itt ott tartunk, testvéreim, hogy a skót református egyháznak a feje, ugye a homoszexuálisok nagy pártfogója, Skóciába is lehetővé tették most a skót egyházba is, hogy homoszexuális emberek legyenek lelkészek, és ezeknek legyen egyházi elismertsége. Németországban már régebben ott tart az evangélikus egyház, hogy nem csak a lelkészek lehetnek homoszexuálisok, vagy bevallottan leszbikusok, tehát együtt élhetnek a parókián. A templomban van homoszexuálisoknak lehetőség, hogy kérjék Isten áldását, és a lelkészek bűnt követnek el, és törvényszegést követnek el, ha nem csinálják meg, nem adják meg, megtagadják tőlük ezeket. A német evangélikus egyháznak a feje az éppen most köszönt le. Nikolaus Schneidernek hívják, nagy pártfogója ennek a mozgalomnak, és az ő család felfogása szerint a család ott van, ahol két ember elkötelezi magát egymás mellett, mindegy, hogy férfi vagy nő az illető, lényeg, hogy két ember, ahol elkötelezi magát egymás, mert ott már szerinte család van, és csodálkozunk. Mert ez van Európában, nem sorolom tovább, még sorolhatnám. Azon már inkább csodálkozunk, hogy 2010-ben a skót úriembert, akit megemlítettem, őt Magyar Református Egyház zsinatán köszöntötték, mint a skót reformfolyamatok egyik felelős vezetőjét. Nem beszélek arról se, hogy Nikolaus Schneidert most fogják a Károli Gáspár Református Egyetemünkön díszdoktorrá fogadni. Szóval tagolódunk be és zárkózunk föl az Európai Unióhoz. Az egyházon belül ott vannak az Isten népének az ellenségei. Kérem, hogy az úriembert vezessétek ki, András. Krisztus hadserege természetesen nem testi fegyverekkel harcol ma sem az ellenségek ellen. Azokban az időkben, Gedeon idején betörtek egy politikai határon belül, egy politikai országba, és onnan ki kellett űzni az ellenséget, és ott bizony hát fegyvert kellett ragadni. Ma nem kell az Isten népének, a Krisztus népének testi fegyvereket, pisztolyokat, tőröket és egyebeket ragadni, hogy kiűzzék az ellenséget, akár az egyházból, vagy megvédjék magukat a kívülről támadó ellenség elől, mert ez egy szellemi harc, egy lelki harc, lelki küzdelem, és ebben a küzdelemben Krisztus seregének nincs más fegyvere, mint lelki típusú fegyverei. ezek pedig leginkább ugye Isten igéje. Ezzel tudunk védekezni, és azzal, hogy Isten igéhez szabjuk magunkat. Az egyéni életünkbe is, vagy a gyülekezeti életünkbe, családi életünkbe is. Ez az egyetlen védekezésünk van. Az biztos azonban, hogy sokan nem látják ezt a fekete sereget, ami körülvesz bennünket, sőt, ami betört a soraink közé is. Nem szabad úgy gondolkozni most már, hogy az egyház az egy ilyen, úgymond keresztjén társadalomban, keresztjén Magyarországon, keresztjén Európában él. És mi itt vagyunk, mint keresztjének, és körülöttünk is tiszta kereszténység vesz minket körül. Nem, testvérek, kívül antikrisztusi szellemiség van, és magában az egyházban is ott van ez az antikrisztusi szellemiség, és törne előre. És valóban nincs más, mint hogy odaállunk az Isten mellé, odaállunk az ige mellé, és igyekszünk annak engedelmeskedni a gondolatainkban, elsősorban a gondolatainkban, és utána a szavainkban és a cselekedeteinkben is. És úgy élünk, ahogy Isten igéje mutatja nekünk. De ez egy igen aktuális dolog, és igen szükséges dolog. Azt gondoljuk talán, hogy mi kevesebben vagyunk, mint az ellenség. A zsidók is ugye ezt gondolhatták jogon, hogy mi kevesebben vagyunk, mint az ellenség, hiszen ötszörös túlerőben van az ellenség. De valójában Isten népe az soha sincs kisebbségbe, mert az Úr velük van. Az Úr velük van. Itt is azt látjuk a történetben, hogy hiába voltak 300-an, az Úr velük volt. És lehet, hogy mi is magunkat kevésnek tartjuk létszám szintjén, létszámbelileg, de mégis az Úr velünk van. Akkor mi vagyunk a többségben, mi vagyunk erősebbek. Amikor a szíriaiak annak idején egy katonai csapatot küldtek Dótánba, hogy elkapják Elizeus prófétát, akkor egy hegyen ült, egy dombon ült fent Elizeus és a szolgája, és néztek le a seregre, és azt mondja a szolga, hogy mi lesz most Isten embere, hát ránk jött egy hatalmas ellenség. Mi fog itt most történni? És azt mondja Ezékiás az Úrnak, hogy Uram, nyisd meg a szemét, hogy lássa, pontosan Elizeus, nyisd meg a szemét, hogy lássa, amit én látok, és látja, az Úr megnyitja a szolga szemét, és látja, hogy körülöttük angyalok vannak, és védik őket az ellenségtől, rájuk törő ellenségtől. Az Úr az ő szolgáit, az ő népét megvédi az ellenségeitől. Ugyanezt élte át Ezékiás király, azért is botlott meg a nyelvem, mert Sénakhérib megtámadta annak idején, egy másik király megtámadta Izrael népét, és ott álltak bent a zsidók, és azt mondja a királyuk, Ezékiás király, azt mondja a népnek, velünk többen vannak, mint ő vele, ne féljetek tőlük, mert velünk van az Úr, a mi Istenünk, ővelük pedig csak testi erő van. És az Úr, aki velünk van, ő megsegít és hadakozik érettünk. Nos, ugyanezeket a dolgokat kell nekünk is megfontolni ebben a szellemi, lelki csatában. Hogy lehet, hogy nagy az ellenség, de az Úr, ha mellettünk van, akkor mi nem vagyunk lúzerek. Legfeljebb vértanúk leszünk, de lúzerek azok nem. E kettő között egyébként nagy különbség van. Valaki vesztes vagy vértanú. A vértanúk azok győztesek. A vesztesek azok meg az elkárhozottak. Az Úr velünk van. De az ellenség kétségtelen nagy erőkkel nyomul Isten ellen, az ő felkentje ellen, a fia ellen, a Krisztus evangéliuma ellen, az Úrnak a népe, az ő elkötelezett hívei ellen. És ott vagyunk a célkeresztjében, mindig folyamatosan. Nagyon fontos, hogy ezt a helyzetet, amiben vagyunk, ezt a szituációt mi jól felmérjük és jól lássuk, mindnyájan. De lépek tovább a második pontra, a győzelem ígéretére. Tudnélik, megfigyelhetjük, hogy az Úr eddig, ugyanúgy, hogy eddig, úgy most is, Gedeon szeme elé állítja azt, hogy te győzni fogsz a néped élén, mert én győzelemre foglak vezetni. Már a kezdet-kezdetén elmondta neki, de utána újra meg újra elismételte neki. És itt is azt látjuk, hogy most az utolsó pillanatban, tényleg az utolsó pillanatban, Gedeonnak azt mondja Isten, hogy menj le az ellenség táborához, ereszkedj oda közéjük, és hallgatózzál, kémkedjél. Legyél kém, hírszerző. Legyél hírszerző. És hallgasd meg, mit beszélnek ott az emberek. És ha Istennek megint a vicce, bocsánat, hogy így mondom, de humoros, ha félnél lemenni, mondja Gedeonnak, ha esetleg félnél lemenni, Gedeon eddig más se csinált, mint félt és remegett. De mondja neki, ha esetleg félnél, Gedeon, megint lemenni, akkor vidd magaddal purát,
a szolgádat. Na, Gedeon vitte magával a púrát, ami azt jelenti, hogy félt. Most is félt. De így már ketten leereszkednek az ellenfél táborának a széléhez, sőt, be kellett ott lopakodni a soraik közé nagy óvatossággal, és kellett hallgatóznia. Zárójelbe jegyzem meg, hogy azért Istennek a drága irgalma, hogy nem hagy minket egyedül a mi harcunkba. Tehát ad mellénk mindig ilyen purákat, hogy legyünk többen együtt, és tudjunk egymást bátorítgatni, és egymást erősítgetni abban a szellemi vagy lelki harcban, amiben állnunk kell. De zárójelbe zárva. Lemegy Gedeon és Púra az ellenfél táborába, és ahogy a 07-es és 08-as ügynök szépen bekúszik oda a tábor szélébe, hallják, hogy ott két férfi beszélget. És tudjátok, hogy miket mondtak. Az egyik mondja, azt álmodtam, hogy egy ilyen árpa kenyér hengerült le a hegy oldalból, és eldöntötte a sátrunkat. És mire a másik mondja, hogy az a Gedeon fegyvere lesz, az árpa kenyér, ami feldönti a mi sátrunkat, ami táborunknak vége van a táborunknak. Hát Gedeon hallotta, hogy ez a harc tulajdonképpen már lefutott harc, ez a harc már valaki így mondta, le van pacsizva, ennek már vége van ennek a harcnak, úgyhogy még el se kezdődött, és az ő győzelmük tulajdonképpen abszolút biztos az ellenség fölött. A harc ki van már küzdve, ahogy mondja az egyik halleluja énekünk, győztes lett a kereszt, már győztes az a Gedeon, de még a valóságban még nem volt győztes. Minden esetre, amikor Gedeon hallja, hogy az ellenfél táborában tudják az ő nevét, meg ismerik őt, meg azt is tudják, hogy mi fog történni, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy meghajtotta magát. Ugye, az azt jelenti, hogy alázattal imádkozott. És valószínűleg azt mondta Istennek, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy a kemény fejembe beleverted most is, hogy mi győzni fogunk. Hogy milyen a végső győzelem. Nem fogunk vereséget szenvedni, így vághatok bele ebbe a csatába. Minden bizonytalankodás nélkül. Mi győztesek vagyunk, mert te vezetsz minket. Nincs több kérdésem. Dicsőítelek téged. Így tudnám talán körülírni, hogy miket mondhatott az én elgondolásom szerint Gedeon az Úrnak. De biztos, hogy hálát adott, megköszönt azt, hogy ez így történt. Azt gondolom, testvérek, hogy Isten az ő népének a vezetőit, legyenek lelkészek, presbiterek vagy családfők, beavatja mindig abba a titokba, hogy övé a végső győzelem. És az ő neve, az ő ügye, az ő népe, az győzni fog. Sőt, már győztes tulajdonképpen. Számtalan helyen olvassuk az Új Szövetségbe, különösenképpen a Jelenések könyve az, ami megerősíti újra meg újra az Isten népének a szívét az irányba, hogy bízzanak, mert lehet, hogy nagy az a szellemi ellenség, ami körülvesz minket. Lehet, hogy nagyon erős, lehet, hogy nagyon hatékony eszközei vannak, de az Úr népét nem lehet legyőzni. Az Úr népe az egy győztes nép, és ezt tudni kell azoknak, akik ezt a népet, akár egy családot, vagy akár egy gyülekezetet vezetnek, és irányítanak. Nem beszélek arról, hogy valaki egy országot vezet. Tudni kell. Mi győztesek vagyunk. Nem azért, mert mi olyan erősek vagyunk, hanem azért, mert az Úr velünk van. És mi győztesekként fogunk bele, és visszük véghez azt a harcot, és azokat a feladatokat, amiket nekünk kell megvívni, és nekünk kell teljesíteni. Az Úr testvérek azt fejezi ki, vagy azt akarja, hogy a mi kemény fejünkbe belemenjen, hogy mi egy győztes sereg vagyunk, mert ő a mi vezérünk, ő a mi fővezérünk. Mi nem veszíthetünk, mi győztesek vagyunk, mert Jézus győzött. Mert ő a Júdának az oroszlánya, így nevezi a Biblia, aki legyőzte a sátánt is, a démonait is, legyőzte a sátánnak az összes emberi eszközét is, és egyszerűen biztosítja az ő híveinek, az ő népének a sátán, a bűn, a halál felett való győzelmét, a végső nagy győzelmet is. És a hívő nép vezéreinek, vezetőinek ebbe a tudatban kell végezniük a maguk szolgálatát, adott helyen és adott időben. Nekem is ezt kell tenni. Engem is biztosít az Úr a győzelme felől. És ezért így ezzel a tudattal kell ideálnom elétek, és beszélni ezekről a dolgokról. De nézzük Gedeont megint. Amikor visszatér a táborba, ő és az ő szolgája, azt mondja a 300 embernek. Keljetek fel, mert kezetekbe adta az Úr Midian táborát. Azaz Gedeon továbbadja az embereinek ezt a bátorító üzenetet, hogy győztesek vagyunk, ti is tudjátok. Ti is tudjátok, hogy a harc végkimenetele biztos. Ti nektek is tudni kell. És ez ugyanúgy van, testvérek, hogy Isten nem csak az ő népének a vezetőit avatja be a győzelembe, hanem azokon keresztül beavatja az ő népének legkisebb tagját is. Minden hívő embernek tudni kell, testvérek, hogy mi bármit fogunk tenni, mi győztesek vagyunk. Milyen a végső nagy eszkatológiai győzelem? Az Úr ügye nem fog soha elveszni. Az Úr ügye győztes ügy, mi a jó oldalon állunk. Nekem is ezt kell tudatni veletek, hogy, és bátorítani titeket arra, hogy higgyétek el ezt, és éljetek abban a hitben, és szolgáljatok abban a hitben, és harcoljátok úgy az egyéni, családi, közösségi harcaitokat Jézus mellett, az ige szerint, hogy tudjátok, hogy mi azért vagyunk, aki legyőzte a világot. Így mondta Jézus, bízzatok, én legyőztem a világot. Sok küzdelmetek, harcotok, szenvedésetek lesz, de én legyőztem a világot. Én is hadd bátorítsalak ezzel benneteket. A harcmezőn végső győzelmünk tudatában és hitébe végezzük el hétköznapi feladatainkat. Azt hiszem, hogy naponta győzhetünk a kísértéseink felett. És naponta ott állhatunk az Úr mellett, mert az Úr ott áll mellettünk. Velünk van Júda oroszlánja, és azt olvassuk róla, hogy ő az erős kézíjasokat megrontja. Akik ellenünk vannak, meg fognak szégyenülni. Jaj a legyőzötteknek, de mi nem vagyunk a legyőzöttek között, hanem a győztesek között. Higgyetek ebben. És a hitünknek a kifejezése, akár vezetők vagyunk, akár a 300 között vagyunk, mindig az, hogy meghajtjuk magunkat, és azt mondjuk az Úrnak, köszönöm, és dicsőítelek téged a győzelemért előre. Köszönöm, hogy tied lehetek, és te az enyém lehetsz. És áldalak, hogy bátorítasz engem. A győzelem ígéretével megbátorítva a harmadik ponthoz térünk, a hadművelet tényéhez. Gedeon tehát az ő szívében a győzelem biztos tudatával, és a 300 ember is ugyancsak a győzelem biztos tudatával harci cselekményt hajt végre. Mert az, hogy az Úr a kezükbe adta a Midián, nem azt jelentette, hogy nekik nem kellett semmit csinálni, nem azt jelentette, hogy szedhetjük a sátorfánkat, azt menjünk haza, hanem most az következik, hogy okosan és bölcsen cselekszünk valamit, amit az Úr mond. És az Úr mondott valamit Gedeonnak, adott neki nagyon jó ötletet, hogy mit csináljon most ebben a helyzetben. Egy nagyon jó gondolatot. Összehívja a csapatot, és ahogy mondják a katonaságnál, eligazítást tart nekik. És az eligazításnak a lényege az, hogy most majd szétválnak 300-as csoportba. De mindenki magához véve azokat a kis eszközöket, amiket majd még megemlítünk, mindenkinek a dolga, hogy Gedeonra figyeljen. Ő megmondta, hogy hova fog menni, mindenki odafigyeljen reá. Én reám vigyázzatok és úgy cselekedjetek. Vagy háromszor elmondja ezt a lelkükre kötve, hogy legyetek szinkronban vele. Ez a lényeg, a hadműveletnek ez lesz a lényege. És azt hiszem, testvérek, hogy a lelki csatában, hogy magunkhoz kanyarodjak egy picit megint, ugyanez a dolgunk. Van egy fővezérünk, az Úr Jézus, aki a Bibliával, az ő szavával, az ő lelkével vezeti a csatánkat, és ezerszer elmondja nekünk, hogy rám figyeljetek, engem kövessetek, én álljak a fókuszban, az én személyem, az én akaratom legyen irányadó nektek mindenben és mindenkor. Ne kapkodjatok, ne siessetek, a fejetek, a szívetek, a kezetek, a lábatok legyen összhangban velem. Feszülten figyeljetek rám, az én igémre, bizalommal figyeljetek ide. És ez a dolgunk, testvérek. Valójában nincs más dolgunk, mint figyelni a seregek urára, Jézus Krisztusra. És ő tulajdonképpen a jó katonáitól csak ennyit vár, a többit majd ő megteszi, majd a többit ő elintézi. Ezért, testvérek, az Úr csapatában, hogy így mondjam, nem lehet önfejűsködni, nem lehet külön utaskodni, nincs helye individualizmusnak, hogy én egyénieskedésnek, hogy de én azért majd máshogy, meg én máshogy látom. Itt nem lehet ez, testvérek, mert ez a szellemi, lelki csata, amiben az Úr népe ma is áll, ez nem egyénekről szól, és nem egyéneknek a dicsőségéről. Ez nem valakinek a magánvállalkozás. Akinek ez nem tetszik, a nem kell belefolyni ebbe a csatába. Aki a magát akarja érvényesíteni, menjen, ahova akar. Menjen a világból, érvényesítse magát. Az Úr népébe, az Úrnak kell érvényesülni, az igének kell érvényesülni. Ott nem, ott az Úr népének ő a vezetője, és az ő akarata az irányadó. Minden kérdésbe, elvi és gyakorlati, és minden kérdésbe. Nekünk nem urunk a marketing, nem urunk a pénz, nem urunk a nagy, a pszichológia, nem urunk a filozófia, nem a divat, nem a korszellem, nem a nép elvárásai, nem egy politikai párt vagy politikai vezetők, nem ez dirigál nekünk, hanem az Úr Jézus dirigál nekünk az ő igéje által. Ez a ráfigyelésünk, ez a Krisztusra koncentrálásunk, ez az ígére koncentrálás, ez mindennél fontosabb, testvérek. Az eligazításunknak ez a lényege. Nekünk is vannak fegyvereink. Ugye emlékeztek, hogy Gedeon serege is kapott különös fegyvereket, ugye volt ugyan kardjuk is, de azt nem kellett használni, volt fáklyájuk, egy cserépedény, meg volt ilyen kosszarv, kürt. Hát, mondanánk, miféle fegyverzet ez, ugye? Egy korszarvkürt, meg cserépedény, meg fáklya. Na, hát mégiscsak erre volt szükség, és nekünk is van. Furcsa fegyverünk van, kétségtelen. Furcsa fegyvere van az Isten népének ma is. Furcsa fegyverzetünk van. Mondjuk Spurgeon azt mondja, hogy az üres véka, a cserépkorsó, az azt jelenti, hogy, hogy nekünk mindig úgy kell küzdeni, hogy nincs semmink. Az, hogy üresek vagyunk, hogy megüresítettük magunkat, erőtlenségünk tudatába kell harcolnunk. Úgy, mint ahogy Luther mondta, hogy mi, nekünk nincs semmink, mi csak hamar elesnénk, mondja Luther a 390. énekbe, de küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Tehát ez az üres korsó, mondja Spurgeon, ez azt jelenti, hogy a alázattal, a semmiségünk tudatába kell harcolni. Aztán mondja, a fáklya az azt jelenti a Gedeon fegyverei között a jó cselekedeteinket. Az a jó mert Jézus mondta, hogy mint világítson a ti életetek, és a jó cselekedeteitek az a fény, az a világosság, ami világítani fog a világba. Lehet ezt is mondani, és van egy kürtünk, mondja Spurgeon, az meg nem más, mint a szánk, amivel belekürtöljük a világba Jézusnak az evangéliumát. És ezzel tudunk győzedelmeskedni. Ha a trombita bizonytalan zengést tesz, kicsoda készül a harcra. És persze van kardunk is, a Szentlélek beszéde, az az Isten igéje. Tehát nekünk is van fegyverünk, de ezek különös fegyverek. Tehát ezekbe kell nekünk vívni a magunk harcát. És végrehajtani azt a hadműveletet, amit nekünk kell a mai világba végrehajtani. A negyedik pontra térek, a győzelem tényére. Olvassuk az írásban, hogy Gedeon csendben elfoglalja a harci állást, figyel, nagyon figyel, és a legmegfelelőbb időpontban, a középső éjjeli őrség kezdetén, az őrváltáskor, így olvassuk, akcióba kezd. Katonái addig fegyelmezetten lapulnak a helyükön, nem árulták el magukat. Ekkor azonban a vezérüket követve egységben, megint egységben, mert figyelnek Gedeonra, megfújják a kürtöket, összetörik a korsókat, és fellobbannak a fáklyáik a sötét éjszakában, és felharsan a kiáltásuk. Ez Gedeon csapata, és a völgy másik részén a másik százas csapat és a harmadik százas csapat ugyanazt csinálja. Végrehajtják a feladatot. Amikor Gedeon mozdulását érzik és látják, ők is teszik ugyanazt. És egyszerre az ellenséges haderő körül 300 kosszarv, kürt harsan, és ez egy elég félelmetes hang volt. Földhöz vágták a korsókat, ami egy nagy csörömpölés, zörgést jelentett, és azt, mintha a sziklákon ezernyi ember tört volna lefelé, és a fáklyákat fölemelték, azok fellángoltak, és mindenhol fények lobbantak az éjszakában, és hallották, hogy 300 férfi erős hangon kiáltja, hogy kard, kard az Úrért és Gedeonért, fegyverre az Úrért és Gedeonért. Hát ez az áltámadás, mert hogy közben mindenki a maga helyén állt. Áltámadás volt, mert mindenki állt a maga helyén. Nem csináltak semmit, csak ennyit. Hát ez elég hatásos volt. A midiániták táborában olvassuk, hogy és el is tudjuk képzelni, hogy a legmélyebb álmukból ugye fölriadnak, még lehet, hogy ott este volt egy kis dinom, dánom, és a táborban még el tudjuk képzelni, hogy be is ivott ott egyik másik. Na hát, felriadnak, és a sötétségbe azt se tudják, hogy mi történik. Azt se tudják, hogy mi van, merre fussanak, mit csináljanak, mint a három oldalról támadnák őket egyszerre. Hatalmas zaj, robaj, tömegek törnek reánk. Fények imbolyognak mindenhol az éjszakába. Csörgés, zörgés, csattogás. Hát, fejveszett menekülésbe fognak. Már aki tudott még menekülni, mert a sötétségben ugye egymásba is ellenséget gyanítva, egymás torkának estek, és a zsidók meg ott álltak, és nem csináltak semmit, csak nézték ezt az egészet. Hogy az Úr, így olvassuk, az Úr a midjániták fegyverét saját maguk ellen fordította, és egymást kezdték mészárolni a táborban. Úgy megálltam ezen, testvérek, hogy az Úr harcolt értük. És ők, nekik voltak éppen nagyon kevés dolguk volt, a többit az Úr végezte el. Biztosította a győzelmüket. Ugye eszembe jutott több minden is, hát nem tudok mindent elmondani, de azért azt elmondom, hogy az Úr serege ma is ugyanazt kiáltja, amit annak idején Gedeon harcosai. Azt, hogy az Úrért és Gedeonért. Előbb az Úrért. Mi az Úrért küzdünk. Az Úrért harcolunk, az ő dicsőségért. Ő az első, ő érte vonulunk fel, és nem magunkért. Minden az ő dicsőségére kell, hogy szolgáljon. Aki értünk, adta magát, és mi nekünk, neki adtuk magunkat. De az ő dicsőségére kell, hogy éljünk. Mi nem a magunk sikeréért, nem a magunk eredményéért, nem a magunk karrierjéért harcolunk. Nem azt akarjuk, hogy minket lássanak az emberek, hanem azt akarjuk, hogy őt lássák az emberek. Az Úr dicsőüljön meg, aki annyira szeretett minket. És mi is szeretjük őt. Egy emberként állunk az Úr mellé, tényleg? Egy emberként lépünk fel az ige mellé? És a harci kiáltás második fele is fontos. A Gedeonért, mondja a zsidótábor. Az Úrért és Gedeonért. Egy emberként álltak az Istentől adott vezetőjük mellé, testvérek. Nem volt az hibátlan. Nagyon is látjuk, hogy mennyire nem volt hibátlan vezető Gedeon. De az Úr adta nekik, és ők elfogadták és támogatták minden erejükkel. És azt hiszem, testvérek, hogy így nagyon fontos, akár egy családban is, hogyha ott van egy családfő, azt ismerjék el a családban. Tiszteljék azt a családfőt. Nem tökéletes, de tiszteljék, mert az Úr adta annak a családnak. Ha van egy gyülekezet, aminek van vezető testülete, nem egy vezetője van egy gyülekezetnek, hanem presbitériuma van. Lehet, az sem tökéletes. Hát nem, hogy lehet, biztos, hogy nem tökéletes. Nem tökéletes, de az Úr adta oda őket. Az Isten népének vannak vezetői, akikre oda kell figyelni, testvérek, és nem az a dolgunk, hogy állandóan kritizáljuk őket, hanem az, hogy figyeljünk, hogy mit mutatnak nekünk. Ha ők az Úrra figyelve mutatnak és mondanak valamit, akkor mi is egy emberként kövessük azt mindig. Igyekezzünk erre. Sajnos, testvérek, hogy a hívő népbe az istentelen világ hatása abban is érződik, hogy egyre több hívő van, aki képtelen bárkitől bármit elfogadni. Ott állnak hívő emberek, különösképpen ez fiatalokra jellemző, ott állnak, és beszélhet az a hívő ember, lehet már régi hívő, sokat látott, sokat tapasztalt, jó igeismerő, mondhat, amit akar. Mely jobban tudom. Majd én megmondom a tutit, ugye, mert én vagyok a mai fiatal, és én tudom. És az meg beszéljen csak, amit akar. És jön ez a demokrácia, úgymond ez a demokrácia, ami egyenlő a széthullással, a széteséssel, jön be a hívő nép közé is. Fittyet hányunk azokra a családban is, ott kezdődik egyébként, aztán a gyülekezetbe is, meg úgy egyáltalán a nagyobb Isten népébe is, akit az Úr tett elénk. Meg kell tanulnunk, testvérek, hogy az Isten népében nem ez a rend. Az Isten népében az a rend, hogy az Úrért harcolunk, és hogyha ő elénk állított valakiket, akkor azokra figyelünk. És odaállunk melléjük, akkor is, ha nem tökéletesek. Én nekem is oda kell állni valaki mellé, és valakik mellé. És mellém is oda kell, hogy állni, és ti is oda kell, hogy álljatok valakik mellé. Az Úrért és Gedeonért egy csapat egységet alkotva küzdünk az Isten dicsőségéért. Nem lehetünk széthúzók, és nem lehetünk magunkat érvényesítő emberek. Aztán figyeljétek azt is, testvéreim, hogy Gedeon serege megtette, amit nekik tenni kellett. De úgy, hogy közben Isten történelmi beavatkozására vártak. Azt várták Istentől, hogy a térben és időben van, valamit csinálni fog. Nem tudták, mit fog csinálni Isten, de hogy valamit csinálni fog, afelől biztosak voltak. Mert azt tudták, hogy az nem lesz elég, hogy mi itt fölemeljük a fáklyáinkat, földhöz vágjuk a korsónkat, meg kiabálunk, hogy az Úrért és Gedeonért. Ettől nem fog az ellenség elszaladni. Valaminek még történni kell. Urunk, mit fogsz tenni? Nem tudjuk, de valamit tenni fogsz. térben és időben. És valóban cselekedett is az Úr térben és időben, mert fordította és irányította az ellenség fegyvereit egymás ellen. És ugyanígy vagyunk mi is, testvérek, hogy állnunk kell, és megtesszük a mi kis dolgunkat, és közben várjuk, hogy az Úr megcsináljon valamit. Vigye győzelemre az ő ügyét. Nem tudjuk, hogy mit fog tenni, de ő ma is tud cselekedni a térben és az időben. Ma is tud cselekedni, és mi várjuk a győzelmet. Vívja ki a győzelmet, ahogy ő akarja. És segítsen bennünket győzelemre az egyéni harcainkba is, meg a közösségi harcunkba is, meg úgy eszkatológikusan az Isten népét vigye végső győzelemre. Ő meg fogja ezt tenni, mert van hozzá ereje, hatalma, bölcsessége. Nem hiába várunk rá. Nem hiába várunk rá. Nos, a csata végjáték, hogy megint Gedeonhoz visszatérjünk. Ismert, látjátok, az ellenség maradványai elkezdtek ugye menekülni, és húzódtak vissza oda, honnan jöttek. Hát volt két nehézség, amivel meg kellett küzdeniük. Az egyik az, hogy lezárták előttük a Jordánnak a gázlóit, ahol hát elég nehéz volt nekik átmenni, mert Efraim nemzetsége lezárta a Jordán gátlóit, amin nekik át kellett volna menni a túloldalra, mert ott laktak, az arra felé. És hát Efraim seregei azok nagyon erősek voltak. Efraim az egyik legerősebb törzs volt, nagyon harcos törzs volt, és ott nem nagyon lehetett rajtuk átmenni. Pláne, hogy ezek menekültek már szanaszét szóródva, ezek meg ott álltak előttük. Úgyhogy hát itt a Jordán gázlóinál nagyon sok midianita elesett, és aki meg valahogy átjutott a Jordánon, az meg Gedeon űzte tovább. Olvassuk, hogy azzal a 300 emberrel, aki volt neki, azzal ment utánuk. Már átmentek a zsidók határán, és nem álltak meg ott a határán, hogy na most már kimentek, akkor jó van. Többet ide nem jöttök, hanem mentek tovább a zsidók, és a 300 emberrel utolérték azt a midianita sereg maradványt, ami 15 ezer emberből állt, még mindig 15 ezeren voltak, és már megérkeztek ott az egyik saját területükre, ahol letáboroztak, gondolom, hogy szusszanjanak egyet valahogy, meg összeszedjék valahogy magukat, de ott arról a csatáról nem olvasunk, de azt olvasjuk, hogy ott lecsapott rájuk ez a 300 ember, és még a maradványaikat is felőrölte. Már a Jordánnál elfogták két alvezérüket, itt Gedeon elfogta a két királyukat, Zébát és Salmunát, és ezeket, mindegyiket megölték. Katonailag ez egy teljesen érthető dolog, meg úgy emberileg is érthető dolog. Nem akarták, hogy többé megerősödjenek a midiániták. És az újra majd kezdődjön előről, hogy újra rájuk törnek és fosztogatják őket éveken keresztül. Megsemmisítő vereséget mértek a betolakodókra. De nem ők, hanem itt is az Úr, testvérek. Érdekes, amikor Gedeonnak azt mondják, hogy na, végén, te uralkodj már fölöttünk, te legyél a királyunk. Akkor azt mondja Gedeon, nem uralkodom rajtatok, mert az Úr uralkodik ti rajtatok. Ő a ti vezéretek, és ő előtte nem állhat meg senki. Minket pedig, testvérek, ez a megsemmisítő győzelem most úgy tényleg emlékeztessen arra a nagy győzelemre, amit az Úr arat, és a világ végén majd nyilvánvaló lesz. Nekünk erre az ő eszkatológiai győzelmére kell tekinteni gondolatba, és hittel meg kell ragadnunk ezt, hogy Jézus, Júda oroszlánja legyőzi a sötétség fejedelmét, a sötétség seregeit, és az összes velük kooperáló és kollaboráló embert és szolgáit. Azok elvesznek, örökre el fognak venni. De az Úr népe az egy győztes nép. És boldog emberek lehetünk, testvérek, ti is velem együtt, ha mi ehhez a sereghez tartozunk, és amit fővezérünkbe Jézust látjuk, és őt tiszteljük. És ha belé kapaszkodunk, testvérek, és odaadjuk neki a szívünket, és rá esküszünk föl újra meg újra. Lehet, hogy mi nem érjük meg így módon a világ végét, mert lehet, hogy előbb meg fogunk halni, de akkor is az Úr győztes népéhez tartozunk. És úgy várjuk majd az ő végső győzelmét. Ő egyszer visszajön, és új eget és új földet teremt, és ott lesz az ő népe. És ennek a tudatában kell élnünk, és véghez vinni az összes földi kis és nagyobb harcainkat is. Hogy megmaradjunk az Úr mellett, megmaradjunk az ő igéje mellett. Végül mi ott leszünk az Isten országába, és örömmel fogjuk magasztalni az ő nevét, a győztes nevét. Nos, testvérek, ezekről szerettem volna ma tényleg érintőlegesen beszélni az ellenségről, arról, hogy a győzelem ígéretével hogy bátorította Isten Gedeont újra, aztán magáról a hadműveletről, ami egy érdekes, és még megérne jó néhány gondolatot, magáról a hadműveletről, és végül a győzelemről. Segítsen az Úr bennünket, hogy csatáinkban az Úrra figyelve együttesen tudjunk hűek lenni az Úrhoz, hogy örvendezhessünk a győzelmében. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy Te vagy a végső győztes. Köszönjük, hogy bátorítasz minket az igéből, hogy téged senki nem tudott, nem tud soha legyőzni. Néked adatott minden hatalom menjen és földön, és minden a Te lábaid alá vettetett. Köszönjük, hogy Te sokkal tökéletesebb vagy, mint volt Gedeon. Ő csak a halovány árnyképe, de még annyi se. Mert az igazi főparancsnok és fővezér Te magad vagy, aki soha egy csatát se vesztettél el. Aki elvégezted a Golgota keresztjén is a győzelmet, és aztán feltámadtál. Hogy bizonyítsd azt, hogy Te erősebb vagy a halálnál is. És megdicsőítette, és lábaid alá vettetett minden. Köszönjük néked, hogy hatalmas Urunk van, és köszönjük, hogyha fölesküdhettünk már Tereád. Köszönjük, hogy újra és újra fölesküdhetünk Tereád. Kérünk, hogy hadd álljon ott a szívünk, lelkünk egészen melletted, a Te igéd mellett. Hadd legyél Te az első mindenekben. És segíts bennünket, hogy az általad kijelölt és elénk állított hívő emberekre oda tudjunk figyelni. Kérünk téged, hogy adj ehhez alázatot a szívünkbe, és adj engedelmességet is. És add, hogyha mi ilyen kijelölt vezetők vagyunk, akkor tudjunk jobban reát figyelni, megerősödni az irántad való bizalomban, hitben, szeretetben, hogy jól vezessük a ránk bízottakat. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy nem állunk rossz oldalon, hanem a jó oldalon állunk. És áldunk azért, mert lehet akármilyen erős a sátánnak a serege ebben a világban, mégiscsak vesztes sereg. Lehetnek akármilyen eszközeik, akármilyen gyalázatos módszereik. Köszönjük néked, hogy a Te népedet nem lehet legyőzni, a Te ügyedet nem lehet legyőzni, és Te megtisztítod a Te néped sorait, és egyszer ott áll majd a Te néped dicsőségben, örvendezve és magasztalva téged a Te országodban. Kérünk, hogy segíts bennünket így élni, így szolgálni, családjainkban, munkahelyünkön, a világ bármelyik pontján. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket, amikor imádkozunk gyülekezetünkért. Kérünk, rendeld ki anyagi szükségeinket, rendeld ki mindazokat a lelki szükségeinket is, amik vannak. Kérünk a betegeinkért, hogy légy az ő gyógyítójuk, megerősítőjük. Kérünk a kicsin gyerekekért, hogy munkálkodj a szívükből, gyerekkoruktól kezdve téged ismerjenek és benned bízzanak, és így éljék az életüket. Kérünk az idős testvérekért, akik nehéz terheket hordoznak, légy erősségük az öregségükben, és bátorítsd és erősítsd az ő szívüket is, hogy beléd kapaszkodjanak. Kérünk téged arra, hogy áld meg népünket, egész országunkat. Könyörülj meg, hogy ez a nép felét forduljon, és tudjon beléd kapaszkodva élni a hétköznapjaiban, és a Te törvényeid, a Te evangéliumod legyen irányadója. Kérünk téged azért, hogy áld meg országunk vezetőit is, bár nem tökéletesek, de mégis munkálkodj a szívükbe, és áld meg őket, hogy jól vezessék ezt a népet, rád figyelve és szeretve is azokat, akiket vezetniük kell. Könyörülj meg és szabadíts meg minket mindenhol az alkalmatlan emberektől, a haszonleső emberektől, a hazug emberektől, a gyalázatosságoktól, visszanem riadó sumákolóktól. Könyörülj meg rajtunk és add, hogy mi magunk is tiszta és becsületes és szent életet tudjunk élni ebben a világban. Könyörülj meg és áld meg így népünket, áld meg hazánkat, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvérek, Hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is hirdetem, hogy Amerikából vendégeink vannak, ugyan nem pontosan hozzánk jöttek, hanem ide Magyarországra, de most pontosan itt vannak közöttünk. Minden évben jönnek ebbe az időszakba, most is eljutottak ide, nem is tudom, 40 nem is vannak talán. Spring Arbor College, Michiganből jöttek. Isten áldását kívánjuk az életükre, minnyájuknak. És érezzék jól magukat itt Magyarországon. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy az előttünk álló héten a gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk, Isten segítségével, a szokott rendben és időben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Kiemelném, hogy június 2-án, tehát jövő vasárnap délután 16 órakor Ács Péter testvérünkéknél lesz házaspári kör. Erre szeretettel hívjuk és várjuk a házaspárokat, korra való tekintet nélkül. Hirdetem azt, hogy az orgonára szabad adakozni, az Isten kezében alapítvány fogadja az adományokat. Ha valaki szeretne erre, akkor még szükséges egy kis pénz, kérünk, hogy ha tudnak, akkor erre a célra adakozzanak a testvérek. Végül a feleségem szeretne még egy-két mondatot hirdetni.
Áldás békesség! Azért jöttem, mert szeretném ismét hirdetni a két gyerek táborunkat. Az első a Szentírás Szövetségek közösen az Újszeged Isten kezében alapítvány szervezi az angol nyelvi napközis biblia tábort. Erre bátorítok mindenkit, hogy hívogassanak a testvérek. A Szegedi Vakáció program füzetben is benne van a táborunk hirdetése. Hát, ha valakinek kedve támad egy ilyen napközis biblia táborra, általános iskolás korú gyerekeket várunk olyan 13-14 éves korig. De már olyanokat is befogadunk, akik már végezték a nagy csoportot, már kiállták az óvodát. Ennek a tábornak a költsége 13 000 forint abban az esetben, ha valaki ennek a hónapnak a végéig jelentkezik, utána egy kicsit megugrik, ezzel próbáljuk sürgetni a jelentkezőket. A másik táborunk az a felfedező tábor lesz június 30-ától július 7-ig. Szokolyán. Ez szintén az általános iskolás korosztályt érinti, és itt ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy az eredeti hirdetés az 24 500 forintot tartalmazott a tábor költségét illetően, de sajnos tudjuk, hogy a már bevente a vonatjegy, hát nem a vonatjegyek árát, hanem bevezetett egy pótdíjat, és így felugrik a költség 25 000 forintra. Ezt csak azért mondom, hogy ne érjen senkit váratlanul ez a dolog. Egy nagyszerű teremtéskutató tábort tervezünk a gyerekek számára, amikor is az Answers in Genesis társaság, amelyik a teremtéskutató társaság nyári vakációs bibliatábor füzeteit fordítjuk le a gyerekek számára, és adoptáljuk a magyar viszonyokra. Illetve egy nagyon klassz plusz programot teszünk be, amit már mindig évek óta halogatok. A szokolyai táborhoz nincs olyan messze, mint Szegedhöz az Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi terület. Nagyon szeretném oda elvinni a gyerekeket, hogy megnézzék, milyen kincsek vannak Magyarországon, illetve egy kicsit alátámasztjuk a Biblia ős időkről szóló tanítását azokkal a látnivalókkal. Szeretném kérni mind a két táborral kapcsolatban a testvéreknek az adakozó jókedvének a segítségét. Konkrétan gyümölcsökre, illetve süteményekre gondolunk elsősorban, de ha valaki úgy gondolja, hogy anyagilag is hozzá tud járulni, mert nem egy olyan gyerek van, aki nagyobb családból jön, nem olyan a szülőknek az anyagi helyzete, hogy el tudnak egy vagy két gyereket engedni könnyen, ilyen értelemben is köszönettel fogadunk minden támogatást, de ha valaki úgy gondolja, hogy akár az angol tábor idején gyümölcsöt tud hozni, vagy kukoricát, vagy egy pár szem paradicsomot, vagy 2-3 darab paprikát, vagy egy kis olyan süteményt, ami nem ilyen kölyál igényes, tehát ilyen szárazabb süteményt, ezt mindenképpen örömmel fogadjuk, és ugyanígy a másik táborunkra vonatkozóan, és csak ezt szerettem volna elmondani ezeket a dolgokat, és áldott további együttlétet.
Köszönjük. Kedves testvéreim, a záró éneket lapozzuk fel, a 471. énekünket. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. 471, énekeljük el mind a 4 versével, utána nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk együttlétünket. Himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség.